Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a második magyarországi vezérigazgató felmérés készítője. www.pvc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Bejnald Attila, a Portfolio.hu elemzője van a telefonnál. Ha merre indult a forint, jó reggelt?
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Stabilitás mutatkozik ma reggel a forint piacán. Az euróval szembeni jegyzések lényegében tegnap délután este fele óta a 305 és feles szint közvetlen közelében hullámoznak, miközben egyébként a nemzetközi befektetői hangulat azért intenzív kilengéseket mutatott, elsősorban a Ciprus felől érkező híráramlás hatására. Egyelőre tehát figyelemre méltó az a viszonylagos stabilitás, amelyet a forint mutat. A svájci frank jegyzései azonban továbbra is a 251 szint környékén járnak, hiszen ugye a svájci frank a Ciprus felüli hírek miatt egyelőre továbbra is szokatlanul erős szinteken mozog. A dollár-forint jegyzések 237 alá ereszkedtek kissé, hiszen hajnal óta azért a dollár újra gyengülni, az euró pedig erősödni tudott.
Bernard Attila, a Portfolio.hu, köszönöm szépen. Baszkó Szabolcs, az Erste Befektetési ZRT igazgatóhelyettese is itt van a telefonnál. Tőzsde, hogy nyitott, jó reggelt?
Jó reggelt kívánok! Pozitív tartományban a várakozásoknak megfelelően 8%-os emelkedésben van a BUX Index, 154 ponttal vagyunk feljebb a tegnapi záróértékhez képest. Picikét felül teljesítő is egyébként a magyar tőzsde az európai piacokhoz képest, ott ilyen 4,5% körüli emelkedéseket láthatunk. Felül teljesítés az alapvetően az OTP-nek köszönhető, az elmúlt napok vesztese volt, ma 4499 forinton van, ez 1,7%-os emelkedés jelent a tegnapi záróértékéhez képest. A MOL 16.750-en van, ez picit több mint 0,5%-os javulás, a Telekom 402 forint, ez 2 forintos erősödés jelent tegnaphoz képest, és a Richter is egy 0,5%-os emelkedéssel jelenleg 33.500 forinton van.
Baszkó Szabolcs, Erste Befektetési ZRT, köszönöm szépen a stúdióban, itt van Gerőcs Tamás, a napigazdaság munkatársa. Kezdjük Ciprussal, jó reggelt kívánok onnan. Ezek rossz hírek vagy jó hírek?
Jó reggelt kívánok! Hát alapvetően rossz hírnek tekinthető az, hogy nem sikerült gyorsan pontot tenni ennek az ügynek a végére, és nagyon úgy néz ki, hogy hosszadalmas és fájdalmas folyamat lesz, amíg valamit sikerül ebből kihozni, illetve tegyük ehhez hozzá, hogy nagyon érdekes lesz ennek a hosszú távú tanulsága mind az uniós pénzügyi reform szempontjából, mind sok egyéb téren, tehát például itt a közös adózás és közös esetleg adóharmonizáció, tehát például akár ami a társasági adókat illeti, vagy a betétvédelmet, betétek megadóztatását, tehát hogy itt milyen uniós irányba sikerül majd beállni. Szóval ez egy nagyon érdekes történet, és azért túlmutat Cipruson. Azért mondom, hogy nem feltétlenül örömteli a hír, nyilván egy befektetői szempontból szerencsétlen az, hogy itt most sokáig megy majd a húzavona, és lesz egy-két kellemetlen pillanat. Másfelől pedig azért mondom, mert látszik, hogy ebben a történetben nehéz most olyan szereplőt találni, aki igazán úgy kezében tartaná a történések irányítását. Itt majdnem minden egyes szereplőre igaz lehet az az állítás, hogy egy ilyen furcsa kettős skizofrén állapotban van. Menteni, ami menthető, de nyilván valamilyen hasznot is kihúzna a történetben, ez mindig az akár az uniós intézmények, illetve az unió nagyobb országaira, tehát azért látszik, hogy az a követelmény, amit az EU Ciprostól kért, ez azért bizonyos tagállamok érdekeit szolgálja, vagy fejezi ki, hogy itt elsősorban a németeket kell megemlíteni, akiknek ugye például a társasági adó verseny, a lefelé tartó adó spirál, az egy nagyon fájó pont, és már Írország esetében is szerettek volna ezzel operálni. Lényegében nekik köszönhető az, hogy egyébként valóban példátlan követelményt nyújtott be az EU egy tagállamával szemben a mentőcsomagért fejébe. Vagy ha megnézzük az oroszokat, ugye ott is nagyon érdekes a történet, hiszen egyfelől ők szeretnék a saját betéteseik érdekeit képviselni, ugye az orosz felső 10 000 vagyonának a védelmét. Másfelől viszont nyilván az orosz államháztartásnak sem szerencsés az, hogy úgymond a partjaitól nem messze van egy ilyen offshore paradicsom, és nagyon könnyen ki lehet menteni az orosz vagyonokat. Tehát, hogyha adott esetben föl lehetne globálisan számolni ezeket az offshore szigeteket, akkor például az orosz állam ezzel nagyon jól járna.
A ciprusi történet szereplői közül kinek van a legtöbb veszíteni valója, mert feltétlenül az fog a leghamarabb engedni?
Hát alapvetően a betéteseknek van most a legtöbb veszítenivalója.
Viszont nem döntenek ebben az ügyben. Kormányok döntenek, az Európai Unió.
Így van, hát azért a ciprusi kormány nyilvánvalóan politikai okokból fédené a saját betéteseit. Tehát az egy nagyon nehezen lekommunikálható történet lesz, hogy egy ilyen hirtelen vagyon elvonással kell szembesülnie.
Az orosz betétesek azok saját betéteseknek számítanak ebben a gondolkodásban? Mert ugye vannak kisbefektetők, kisbetétesek, 100 000 euró alatti, ők inkább a saját betétesek, nem?
Így van, tehát hogy alapvetően itt nyilván a politikailag kényes kérdés az a kisbefektetők oldaláról közelíthető meg, és ebből a szempontból érdekes a ciprusi kormány reakciója, hiszen az látszik, hogy politikailag nem akart az unió sarokba szorítani a ciprusi vezetést, tehát ugye pont ezért a kisbetéteseket alapvetően nem adóztatták volna meg. Ennek ellenére, ugye most mindenki azzal kapcsolatban találgat, hogy mi lesz majd csütörtökön, amikor kinyitnak a bankok, hiszen ugye már csak a bizonytalanság miatt is azért valószínűleg nagyon súlyos pénzeket fognak innen kivonni, és nem elsősorban az orosz oligarchák fognak majd sorban állni a pénzükért, ezt majd vagy máshogy fogják kezelni, de hát a ciprusi jegybank egy friss közlése szerint, azt nem mondanám, hogy kutatása szerint, hiszen ilyen gyorsan nyilván ezt nem tudták felmérni, de egy olyasmi prognózist tettek közzé, hogy várhatóan így az utcáról nagyjából a betétek 10%-át gyakorlatilag 24 órát ki fogják vonni.
Ez elég ahhoz, hogy a ciprusi bankrendszert megrendítse?
Ez elég, tehát hogy ez azért elég súlyos méretet jelentene, főleg azért, mert mint azt az uniós tervek részéről tudjuk, az Európai Bizottság illetékese közölte, hogy ugye a bankbetét adóztatás, illetve illeték kivetése az nem minősül az európai betétbiztosítási rendszer védelme alá, tehát gyakorlatilag...
Anélkül meg lehet csinálni, hogy ezt a 100 000-es szabályt bármilyen módon érinteni.
Így van, tehát a betét garancia nem érvényesít, tehát ebből a szempontból valóban van félni valója mind a betéteseknek, mind a bankoknak, akik nyilván hát súlyos forrás kivonástól szenvednének, és hát nyilván ez egy tehát a hólabda hatással kell mindig számolni, tehát most a ciprusi bankokat nem véletlenül kell azonnal úgymond lélegeztetőgépre helyezni, ezt az ECB meg is tette, hiszen nagyon könnyen itt kiszáradhat a piac, és mint tudjuk, ugye a Ciprus egyik baja, hogy óriási a bankszektor, tehát a ciprusi GDP, most nem tudom pontosan hányszor, de valami 7-szerese, vagy valami hasonló, tehát gyakorlatilag ez borítaná az egész országot.
Nézzük az Egyesült Államokat, két napos kamatdöntő ülés után lesz a Fed estére, várjuk a közleményt, mire számítanak?
Így van, hát ez lesz a nap másik, sőt talán fontosabb eseménye. Hát kamatváltoztatása nyilván nem fog sor kerülni, hiszen azt legutóbb is megerősítette a Fed nyílt piaci bizottságának jegyzőkönyve, hogy 2015-ig marad a jelenlegi alacsony kamatszint. Ennek ellenére nagyon érdekes lehet a kommunikáció a jegybanknak, már csak azért is, mert a friss negyedéves makro előrejelzéseiket fogják update-elni, frissíteni, és hát abból megint ki lehet olvasni majd valamit azzal kapcsolatban, hogy mikor és hogy próbálja ezt a rendkívül az a monetáris környezetet berekeszteni a Fed. Ugye ez azért érdekes most nekünk, mert azért az látszik, hogy a piac alapvetően azt árazza, azt várja, hogy valamikor, talán kicsit előbb, mint azt eredetileg gondoltuk volna, igenis megkezdődik a pénz mennyiség növelésének a leállítása, sőt bizonyos formában a rengeteg nyomtatott dollár kiszívása a rendszerből, illetve rengeteg eurót is ugye nyomtattak Európába, és pont ezért érdekes, hogy melyik jegybank lesz az, amelyik itt először lép, és azt hiszem, hogy az a kapcsolatban a konszenzus van a piacon, hogy itt a Fed lesz az, amelyik először jelzését adja, és először valószínűleg meg is lépi az, hogy hát ez a bizonyos exit strategy-t, ami nem feltétlenül jelent azonnal kamatemelés, de hogy mondjuk elkezdi hagyni a lejáró kötvényeit kifuttatni, tehát kiengedi gyakorlatilag a mérlegéből, nem fogja megújítani, gyakorlatilag hagyja, hogy tetőzzön a mérleg főszeg növekedése, és szép lassan átmenjen egy csökkenésbe, tehát egy ilyen optimális állapotba. Tehát, hogy ezt a Fed előbb lépi meg, mint az ECB, ugye itt van is egy ilyen hüvelykúj szabály, hogy jellemzően a Fed az jó 10 hónappal előbb szokott cselekedni, mint az LKB. És hát ugye ez megjelenik az euró-dollár kurzusban, tehát azt látjuk, hogy jó ideje, ez nyomja szépen le az euró-dollárt, erős erősíti az eurót. Ugye jóval a ciprusi történet előtt, valamikor múlt hét közepén a 1-3-as lélektani határ alá be is nézett ez a kurzus, és hát most ugye a hét elején a ciprusi történet ennek adott még egy pofont. Tehát látszik az, hogy az eurózóna problémái azok nem megoldottak, miközben a Fed, miközben az USA gazdasága stabilizálódik, a Fed lépéselőnyben van. Úgyhogy itt ez lesz majd a nagy kérdés befektetési szempontból, hogy mit fog csinálni ez a jegyzés. Erről most nagyon sok vitatkozó elemzés lehet olvasni. Én szerintem most ennek egy kicsit kivárunk itt ezen az 1.28-1.29-es szinten, de ha hosszú távú, fundamentális trendeket nézzük, akkor az abszolút lefelé mutat, tehát az 1.20-at.
Napi gazdaság. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jönnek a hírek.
Üzleti reggeli. Az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a második magyarországi vezérigazgató felmérés készítője. www.pwc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ.